mondta. Talán csak vacsorázzunk meg, s ha nincs ellenére, olyan helyen, ahol muzsikálnak. Szeretem a zenét, s nincs olyan sok beszélgetni valónk. Reggel 9 felé utazunk tovább, vagy itt töltene egy-két napot? Nem, csak ahogyan ön szándékolja. Nekem akár Bécs, akár Kamcsatka, egyiket sem ismerem. De egy kis várakozásra kérem, még a kőszínpadot lemosom magamról. Hamarosan megmosdott és másik ruhába öltözött, egy könnyebb szövetű, szimpla kékbe, amin őt Pesten egy őrnagynén látott, s Pestre visszatértük után vett készen a magáinál valamivel nagyobb szélű kalappal együtt. Kopogtatott és megnyitotta egy újnyira az ajtót. Készen vagyok. Friss volt, mint a kék lilium a harmadszállás reggeli órájában, és elegáns az új kalapjában. Oly jártasan mozgott az osztrák hotel folyosóin és lépcsőin, mintha ott született volna. Csaba rajta felejtette a szemét. Egy jó vendéglőt tudok itt, mondta aztán, hogy kiérkeztek az utcára. De abban nincs zene. A zenés vendéglők mind ordinári helyek Bécsben, sörszagúak és füstösek. Hát az a kérdés, a zene kedvesebb önnek, vagy hogy előbb jól megvacsorázzunk egy tiszta abroszú asztalnál, és csak azután menjünk valami olyan helyre, ahol zenét hallgathat. És van itt cigányzene is, magyarországi, van bécsi is. Teljesen az önvezetésére bízom magamat, bókolt Ida. A Kertnerstrasszén sokadozott a nép az est tavaszi enyhében. Cilinderkalapok, elegáns toalettek, egy-egy mellettük elhaladó hölgy illatos levegőköre. Idát félretolták. Idának kellemetlen volt ez. Látta, hogy a nők szinte mind a férfiak karján járnak, hát végre is megszólalt. Ha megengedi, mondta kérőn, hogy a karjába fogodzak. De kérem, felelte meglepődve Csaba, magam ajánlkoztam volna. Nagy a sűrűség. De különben is fölösleges, hogy szobán kívül is idegenek legyünk. A világnak férj és feleség vagyunk, az idegen világnak is. Tehát amikor tetszik, fűződjön a karomba és viselkedjen épp olyan bizalmasan, mint ahogy más asszonyok viselkednek a férjük iránt. És jó is, ha előre megszokja, Münchenbe akár csak hazamennék. A barátaim ott, festők, szobrászok, nősek, nőtlenek, feleségemnek ismerik majd önt. Jó víg, fiúk, kissé aggódok is, hogy önnek talán nem lesznek kedvesek. Miért ne? Az én életemből teljesen hiányzott eddig a vidámság, a világi társaság. Nők is vidámkodnak néha maguk között, de az másféle. De vannak ám köztük kissé különös emberek. A festők osztálya teljesen különbözik a társadalom minden más osztályától. Ha népközé megyünk, előre tudjuk, hogy mind paraszt. Ha hentesek társaságába megy, előre tudja, hogy az mind gyomornak az embere. Ha Schusternek társaságába megy, azok mind vagy bőrről beszélnek, vagy politikáról. A színésztek, mindnek valami kis keserű van a nyelve alatt, mikor nevet is. Csak a festők társasága az, amelyiken nincs különböztető bélyeg. Úri emberek volnának, de mégse úri emberek valahogy. De nem is parasztok, nem is hentesek, nem is színészek, nem is pénzkaparók, nem is a percmadarai. Valami olyan vegyes a mindenféléből, mint a vendéglői imbisz. Előkelőség magaviseletben és gondolkodásban sokszor ugyanabban az emberben is össze van keverve valami parasztvonással és iparos tempóval és üzlettel és cigánysággal. Hát még külön-külön egymás mellett. Csodálkozik majd, hogyan nyilvánul meg ugyanazon az ajkon a bölcsesség és ostobaság. Vagy értelmesség a beszédben, oktalanság a cselekedetekben. Vagy fordítva. S vannak köztük igen szabados fráterek is. Minden társaságban találunk különben egy-két valakire, de ha többre nem, egyre bizonyosan, akit szeretnének kitudni az ajtón. Ida a fejét rázta. Attól én nem tartok. Nem foglalkozom vele, és akkor ő se foglalkozhatik én velem. Szívesen konstatálom, kisasszony, hogy okos. Mindjárt az első beszélgetésünkben is kellemesen lepett meg az okossága és a nyíltsága. Ida ajkán gúnyos, megvető hullámka játszott át. Attól tartok, hogy ön udvarolni kezd nekem. Nem csak gúnyosan mondta, valamelyest magasból is. De napnyugta után minden nő érzi, hogy fölötte a hatalma a férfinak. Esti virág a nő, napnyugta után mutatkozik teljes pompájában, s holdvilágnál varázsában is. Rómeó nem reggel 8 órakor kérdezi, ki az a hölgy ott, aki egy lovagnak nyújtja éppen most szépen a kezét. Csaba szinte megrázkódott. Éppenséggel nem szándékoltam, De talán mind a kettőnkre jobb, ha a hideg idegenkedés helyett a jó ismerősök hangján beszélünk egymással. Ezzel nem mondom, hogy változtassunk az egyességünkön. Amire becsület szó kötelez, nyugodt lehet felőle, hogy nem palatáblára van nálam felfirkálva. Köszönöm ezt a nyilatkozatát. Engedje meg, hogy én is kifejezzem azon való kellemes csalódásomat, hogy egy kis tücsök cilinderes úr, aki egy hosszabb cilinderes urat került ki hirtelen a tolongásban, nekiütközött Idának. Pardont kért. S hogy a cilinderét is lekapta, a cilinder egy másik tolongó oldalán megroppant. Csaba levonta Idát a kocsi útra, és egy csendesebb utcába vitte be. Ida várta, hogy Csaba a mondatának a befejezésére kéri, Csaba azonban nem szólt többé semmit. Így értek ki a körútra, és tértek be egy fehér terítékes, csendes vendéglőbe. Már akkor Ida arca megint hideg volt. Csabáé gondolkodó. Mindenikük külön rendelte az ételét és sörét. Ida nem rakott válogatott falatokat Csaba tányérjára, és Csaba alig nézett reá. Az étkezőben jócskán ült a vendég, de néhány üres asztal is fehérkedett hátul. A szomszéd asztalnál egy magányosan gubbaszkodó, közepeskorú, félkopasz osztrák érdeklődéssel sandítgatott Idára. Aztán, hogy a vacsoráját elköltötte, fél oldal dőlt a székén és az asztalra könyökölt. Mint valami fotografáló gép szegeződött a szeme Ida arcára. A Piccolo bécsi képeskártyákat kínált vacsora után Idának. Ida választott egyet. Kanova márvány képét, amely Mária Krisztina főhercegasszony sírját ékesíti az Ágoston rendiek templomában. Az apjának firkantotta meg ceruzával. Csak ennyit írt rá. Engedelmes leánya, Ida. Aztán megint ültek hallgató ajkal a sörük mellett. Csaba egy oldaltekintésben megügyítette a németet. Összevonta a szemöldökét, és arra fordult. Ida nem látta, hogyan néz, csak a feje mozdulatlanságából értette, hogy valami baj készül. Megérintette Csaba karját. Fizessen, menjünk. Még nem, felelte hátra Csaba anélkül, hogy a feje megmozdult volna. A kopasz úr azonban már intett a pincérnek, s fizetett, és eltisztult a térről. Csaba csak akkor fordult meg. Miért nem szól, ha fixírozzák? Ida vállat vont. Nem tudtam, hogy szóljak-e. Nekem bizony kellemetlen volt. Hát máskor azonnal szóljon. De hát minek? Mit tehet vele? Mit? Azt, hogy pofon ütöm. Intett a pincérnek, s elővonta a tárcáját. Aztán noteszkát vett elő, s belejegyezte, amit költöttek. Ida csak az úton szólalt meg. Ne menjünk ma már sehova talán, vagy ha önnek tetszik. Nem, én se kívánok. Nem tudom miért, de fáradt vagyok. Talán a sörtől. Ma először ízleltem, csak kíváncsiságból. Ne üssön meg, kérem senkit. De olyan szemtelen. Csak nekem kellemetlenség. Pesten is mindig emlékszik talán rá, hogy egyszer arra kértem a vendéglőben, cseréljünk helyet.
Azért történt?
Azért.
Hát miért nem szólt?
Jobb, hogy nem szóltam. Nem bírnám elviselni.
De kötelessége. Az ilyen szemtelen fickókat rendbe rántjuk. Az olyan nők, akik engedik.
De én nem láttam. Nem látom az ilyesmit.
Látják mások. És mások előtt maga feleségem nekem. Remélem, hogy többé nem ismétlődik.
Aztán hallgatva haladtak tovább, s be a hotelbe, fel a szobájukba. A két szoba közt való ajtót Csaba vonta be, udvarias fejbólintásával. Néhány perc múlván hallotta, hogy Ida záróra fordítja halkan a kulcsot.